Páskujné Kovács Erzsébet a végső parancsolat. Akarsz-e boldog lenni már itt a földön, mosolyogva örömmel élni? Teljes szívvel szeretni mindenkit, bajoktól, gondoktól nem félni? Akarod-e, hogy rád mosolyogjon a hajnal, mikor a kél a nap? És szépek legyenek a múló órák, mikor rád törne a baj egy pillanat alatt? Nem félni, mert tudod, nem vagy egyedül. A láthatatlan angyalok úgy vesznek körül, hogy lelked, a mennyei kincs mindig, mindenképpen a csapdából mégis kikerül. Igen, megpróbáló utakat járunk. De milyen szép egy-egy győzelem, mikor nem tudsz már sírni, ha bántanak, és nem tudsz már haragudni sem. Csak szeretni, szeretni, szeretni. Ez az új, végső parancsolat. Aki erre képes, új törvény szerint él. Nincs már a régi kőtáblás alatt.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ünnepi héten vagyunk túl, a hetet ünnepnappal kezdtük, és sokan úgy gondolják, hogy ez gyakorlatilag a kereszténység legnagyobb ünnepe volt, és ennek az ünnepnek van egy különleges eseménye is, amit ilyenkor a kereszténység ünnepel, és ez nem más, mint a feltámadás, Krisztus feltámadása. Én arra gondoltam, hogy most ezt a mai délelőtti alkalmat arra szánnánk, hogy egy kicsit erről gondolkozzunk, hogy mit is jelent a feltámadás a gyakorlatban, és mi ennek a lelki jelentősége a mi életünkben. Azért is gondoltam, hogy erről beszélnék nektek, mert én azt tapasztalom, hogy a mi életünkben, hitvallásunkban, gondolkodásunkban sok esetben egy kicsit a hangsúly az a keresztre helyeződik, és kicsit kevesebb hangsúly helyeződik magára a feltámadásra. Kicsit sokszor úgy is érezzük, hogy hát ez egy olyan másodrendű dolog, a kereszthez képest. És én azt szeretném, hogyha a mai délelőtti közös igetanulmányozásunk végén eljutnánk arra közösen, arra gondolatra, hogy igazából nem lehet fontossági sorrendet felállítani a kettő között. Hát legalább annyira fontos kell, hogy legyen a mi számunkra a feltámadás, mint Krisztusnak a keresztje. És hogyha a feltámadásra gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy mindannyiunknak eszébe jut a római levél első fejezetének a 4. verse, ahol ezt mondja Pál apostol Krisztusról, hogy ő megbizonyítatott hatalmasan az Isten fiának a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. És mi ezt a hitvallásunkban ki is fejezzük, és el is mondjuk, hogy úgy gondoljuk, úgy tanítjuk, hogy az Atya feltámasztotta Krisztust, és ezzel igazolta azt, hogy Krisztus valóban az Isten fia volt. Van alapja annak, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, és ezzel elfogadta Krisztusnak az áldozatát, és igazolta azt, hogy Krisztus büntelen életet élt itt a Földön, hiszen ha nem így lett volna, akkor nem támadhatott volna fel. Mert ugye tudjuk azt jól, szintén a római levélből, hogy a bűn zsoldja a halál, és hogyha Krisztus bűnt követett volna el, akkor ebben a halál állapotában kellett volna maradnia. Viszont felmerülhet jogosan a kérdés, hogy miért állunk itt meg? Miért mondjuk azt, hogy Krisztus halála elegendő a mi számunkra? És miért mondjuk azt, hogy hát gyakorlatilag Krisztushoz mehetünk, és bocsánatot kérhetünk tőle, és az ő halála által van bűnbocsánat számunkra, ezt elnyerhetjük. De mi van ezután? Mert hogyha átgondoljuk a mi életünket, akkor maga ez a bűnbocsánat, ez csak egy jogi rendezése a dolgoknak. És sajnos ez a gyakorlati életünkben is így valósul meg, hogy mi bűnbocsánatot kérünk az Istentől, ezt megkapjuk, majd utána visszamegyünk a mindennapi életünkbe, és egy kicsit, talán ismerős lehet számotokra is ez az érzés, hogy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. És ugyanúgy sokszor visszaesünk, újra és újra kénytelenek vagyunk Krisztushoz menni, és egy ilyen körforgásban élünk, amit szintén a római levélben olvashatunk, Pál apostol így fogalmazza meg, hogy tudom, hogy az én tagjaimban bűn van, és ezzel ellen nem tehetek semmit. Csak annyit, hogyha elkövettem a hibát, akkor megyek Krisztushoz, és akkor ő tőle kérem a bűnbocsánatot ismét. És én azt szeretném, hogyha most felnyitnánk az igét, keressük meg alapigeként azt a levelet, amit a Biblia tanulmányozásunkkor is délelőtt elővettünk, Péter első levelét, és onnan olvassuk el az első fejezet 3-5-ig terjedő verseit. Tehát első Péteri levél, első fejezet 3-5-ig terjedő verseket így olvasom. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, mely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, mely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvalóvá legyen. Jól ismert ige szakasz ez, hiszen néhány héttel ezelőtt együtt beszélgettünk erről délelőttönként a Bibliakörökön. És most azt szeretném először kiemelni ebből az ige szakaszból, hogy van egy örökségünk, ami a feltámadás által a miénk. Ugye azt írja itt az ige, hogy Isten újonnan szült minket, és élő reménységünk lehet, mi által? A feltámadás által. Isten hatalma őriz bennünket, hívőket az üdvösségünkre, és ez az az erő, amellyel Krisztust is feltámasztotta. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy maga ez az erő és a hatalom, ez független volt Krisztustól, és tőlünk is ugyanígy független. Semmi mást nem vár el tőlünk az Isten, mint hogy higgyünk ebben. Csak hogy mondhatnátok azt, hogy Krisztus halott volt, mi pedig élünk, és ez így is van. Mi élünk, és sajnos él bennünk nagyon is az én, a mi énünk. És elmondhatjuk mindannyian tapasztalatból, hogy semmi más nem képes minket megőrizni a bűntől, csak az Isten hatalma az üdvösségre, és ez meg is tud tartani, és meg is tud őrizni. És ahogy mondtam a bevezetőben, hogyha ezt nem gyakoroljuk a mi életünkben, tehát ha az Isten hatalma nem őriz bennünket az üdvösségre, akkor folyamatosan a mi bűneinkhez térünk vissza, mert a mi emberi természetünk az erre ösztönöz bennünket. Viszont ott a lehetőség, hogy hitben oda tudunk menni Istenhez, és el tudjuk ezt venni tőle. Ezt az üdvösséget már most. Mi kell ehhez? Ugye az egyik legfontosabb dolog az az, hogy az Isten csak azt tudja megőrizni, amit odaadunk neki. A másik, ami nagyon fontos, hogy amikor az Istenhez odavisszük a mi életünket, akkor vajon üres kézzel jövünk el tőle? Nem tudom, hogy nektek milyen tapasztalataitok vannak az imádsággal és a bűnrendezéssel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy úgy járunk el, mint az egyszeri ember, aki odavitte a csomagot, hogy akkor én ezt szeretném neked odaadni megőrzésre, majd fogta a hónal, látsapta és elment. És mi is sokszor ezt csináljuk, nem? Nem érzitek ezt az életetekben, hogy oda megyünk az Istenhez, letesszük a mi bűneinket, imádkozunk, hogy kérjük az ő erejét, majd elmegyünk, és szépen visszavisszük magunkkal, és ugyanúgy beleesünk ezekben a dolgokban. Mindannyian tudjuk, hogy egy csomagot, ha az egyszeri ember példánál maradunk, csak akkor tudunk rábízni valakire, ha tényleg odaadjuk neki. Ha nem adjuk oda, hanem elhozzuk magunkkal, akkor ha akar, ha nem, nem tud rá vigyázni. És én azt szeretném, hogyha ezt átgondolnánk most, ebbe a kis délelőtti ige tanulmányunkba, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy nincs bennünk erő és képesség arra, hogy a bűnnel szemben győzelmet arassunk. Ugye mit láttunk ebben az igében? Az, hogy Krisztus feltámadása által lehet élő reménységünk a mennyei örökségre, és addig, amíg ezt átvehetjük, addig az Isten hatalma őriz bennünket hitáltal. Na de hogy jutunk el eddig az örökségig? Mi most itt vagyunk a Földön, és hogy lehet a miénk az örökség már itt a Földön? Mert mi sokszor sajnos úgy tekintünk erre, hogy az ott majd a mennyben a miénk lesz, és nem vagyunk tisztában azzal, hogy az Isten ezt már most oda szeretné nekünk adni. És vizsgáljuk meg most azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten hatalma őriz bennünket a mi hétköznapi életünkben. Keressük meg 1. Korintusi levél 15. fejezetét, és ott olvassuk el a 13-tól 17-ig terjedő verseket. Tehát 1 Korintus 15, 13-tól 17. Jól ismert ige szakasz, és ha a feltámadásról beszélünk, akkor ezt nem hagyhatjuk ki. És igazából ez egy nagyon jó alap lesz arra, hogy itt elinduljunk a gondolatmenetünkben. Így írja Pál apostol, mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust. Akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Miért hiába való a hit a feltámadás nélkül? Ugye erről olvasunk itt az igében. Azért, mert hogyha Isten nem fogadta volna el Krisztus áldozatát, és nem támasztja fel, akkor hiába való mi hitünk. És ezt olvassuk itt a 22. versben, ha tovább olvassuk az igét. Mert amiképpen Ádámban minnyájan meghaltak, azonképpen Krisztusban is minnyájan megelevenítetnek. Azaz, életet kapnak. Ha nincs feltámadás, nincs Krisztus, ha nincs Krisztus, akkor csak Ádám van. Viszont Krisztus nem csak feltámadta mi megigazulásunkért, hanem az igaz életünkért támad fel. És én azt gondolom, hogy ez talán a legfontosabb üzenete ennek az igének. És ha a római levélre visszagondolunk, akkor ott is ezt írja Pál apostol, hogy aki a mi bűneinkért halálra adatott, feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Tehát azt mondja Pál, hogyha nincsen feltámadás, akkor hiába való a hitünk, és a bűnnek való meghalásunk is Krisztussal együtt történik, ugyanúgy a mi új életre való feltámadásunk is vele együtt történik. Tegyünk fel egy nagyon egyszerű alapkérdést. Mit értünk feltámadás alatt? Ugye ezt így fogalmaznánk meg talán a legrövidebben, hogy aki halott, az most már él. Krisztus feltámadt és él, és ezért részesíthet bennünket az ő életében, mert ha belegondolunk, akkor a mi életünk, bár fizikai életlenségeket mutatunk, mert hiszen beszélgetünk, járunk, eszünk, iszunk, gondolkodunk, de a Biblia mégis azt mondja rólunk, hogy halottak vagyunk. Miben? A mi bűneinkben. És hogyha nem lenne a feltámadás, akkor nem lenne új életünk sem. Amennyire szükségünk van a keresztre, a bűneink bocsánatára, a meghalásra a bűnnek, ugyanannyira szükségünk van a feltámadásra és az új életre. És hogyha Krisztus feltámadt, az azért is jó hír a mi számunkra, mert neki van hatalma átadni az ő életét. Ugye mi jól ismert, igen, mindannyian tudjuk kívülről, Galata 2:20. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ki él? Krisztus. És ki nem él? Az én. A jó hír az, hogy nem kell meghalnunk, és ugyanolyan jó hír az is, hogy élnünk sem kell. Mert a mi életünk, hogyha belegondolunk, akkor milyen itt a Földön? gyötrelmes, küzdelmes. Ugye? Sorozatosan küszködések, kudarcok érnek bennünket, és Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus benne levő élete a cél, amit el kell érni, de sokkal többet is mond ennél. Azt, hogy ez nem csak egy cél, hanem sokkal inkább út a mi számunkra. Eddig a mi saját utunkat jártuk az életben. És most egy másik úton kell járnunk. Erre hív minket Krisztus. Eddig a magunk erejére támaszkodtunk, és most a feltámadott Krisztus szeretné, hogyha az ő életét ki tudná nyilvánítani mi bennünk. És mi ennek a legnagyobb akadálya a mi életünkben? A hitetlenség mellett az, hogy a magunk erejére támaszkodunk még mindig. És abban reménykedünk, hogy azért van bennünk egy kicsi jó, és meg tudjuk mi tenni azt a jót. És hogyha belegondoltak, akkor igazából ez a legnagyobb önbecsapásunk, hogy nekünk még mindig van reményünk saját magunkban. Csak hogyha megnézzük az igét, akkor azt látjuk, hogy az Istennek nincsen reménye bennünk. Az ő útja az nem az, hogy majd mi megjavulunk, és majd mi a saját erőnkből meg fogunk állni a mi életünkben. És tapasztaljuk, én azt gondolom, sokszor a keresztény életünkben, hogyha nem szánjuk a halálunkba a természetünket, akkor bizony elbukunk, és tökéletes csőd lesz a vége. És feltenném a kérdést most így a húsvét kapcsán, hogy amikor a keresztre feszítésre, mint kivégzésre gondolunk, akkor mi jut eszünk, vagy kiket öltek meg így a rómaiak annak idején? A bűnözőket, akik köztörvényes bűnözők voltak, mondjuk ki. És azt kell mondunk, hogy amíg mi nem látjuk ezt be magunkról, és nem így megyünk Krisztushoz, amíg úgy érezzük, hogy nekünk meg kell dolgoznunk azért, hogy mi ott tudjunk cselekedni, addig nem fog működni a keresztény életünk. Mert nem alapozhatjuk arra, hogy majd mi tesszük a jót, és majd az Isten ebben megerősít bennünket. Nem, testvérek. Ez egy hatalmas önbecsapás. Krisztus azt szeretné, hogy mi nem magunké legyünk, hanem az Istené. És nincsen harmadik lehetőség. Hogyha végignézzük az életünket, akkor azt látjuk, hogy mi nagyon sokszor halogatjuk a teljesen átadást. Mindig van egy kicsi rész, amit megtartunk, amit úgy gondolunk, hogy ez a miénk, ez senki nem veheti el tőlünk, hát ezek vagyunk, nem? Tehát most adjunk föl mindent az életünkből, és akkor mi marad nekünk, akkor mitől leszünk önazonosak? Pedig ez lenne az a pillanat, amikor a bűnrendezéssel Krisztushoz megyünk, hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, odaadom az én teljes életemet, és te kezdj ezzel valamit. Én már nem akarok jó lenni, mert nem tudok, képtelen vagyok erre. De egyet meg tudok tenni, odaadom az én életemet, és itt van, és Uram, te kezdjél vele valamit, te adjad az erőt, te mutasd meg az utat az én számomra. És olyan sokszor elmondjuk, van is ilyen könyvünk, hogy a nagy orvos lábnyomában, hogy Krisztus a nagy orvos. Hogyha arra gondolunk, hogy itt a földi orvosok hogyan viszonyulnak egy olyan emberhez, aki már reménytelen, akkor mit mondunk? Elvállalják? Hogy na, majd én meggyógyítalak. Dehogy vállalják el. Hazaküldik, és azt mondják, hogy te már reménytelen vagy. Dehogy kockáztatom az én jó hírnevemet azzal, hogy elvállalok egy olyat, amit nem tudok megtenni. És a mi életünk ilyen, testvérek, hogy mi reménytelen esetek vagyunk. És mit látunk, hogy Krisztus meg mit mond? Én akkor nem tudlak meggyógyítani, ha te még hiszel abban, hogy meg tudsz gyógyulni. El kell hinned, hogy reménytelen eset vagy. És én a betegekért jöttem. Azokért, akik belátják, hogy ők reménytelen esetek. És itt földi megoldásokkal nem fognak tudni meggyógyulni. A Biblia világosan tanítja, hogy Krisztus feltámadása után küldte el a Szent Lelket. Ugye erre is hányszor hivatkozunk az apostolok cselekedeteiben. Péter prédikációjára, pünkösdi prédikációjára is gondolhatunk, ahol ezt mondta. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, aminek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk, annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte azt, amit most ti is láttok és hallotok. Hogyha nincsen feltámadás, akkor nincsen Szentlélek sem. Jelentős dolog ezek után a feltámadás? De azt gondolom, hogy igen, a legjelentősebb dolog. Keressük meg az Efézusi levelet, és ott az első fejezetből a 18-tól a 20. verseket olvasom, és utána pedig a második fejezetből az 5. és a 9. verseket. Így hangzik az Isten igéje. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a ma munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Második fejezet 5. versétől így olvasom. Minket, akik megvoltunk halva a vétekek miatt, megelevenített együtt Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Mit olvasunk itt? Együtt feltámasztatott, együtt ültetett. Mit jelent ez? Én azt gondolom, hogy a kereszténységnek az eszenciája van ebbe a ígében. Ugye beszéltünk most arról, hogy Krisztussal meghaltunk, feltámadunk egy új életre, és ez a hit által lehet a miénk. Vagyis akkor tudunk erre a kijelentésre és ígéretre támaszkodni. Krisztus feltámadt, én is feltámadtam vele. Isten belefoglalt engem Krisztus feltámadásába. De ez az ige még tovább megy. És milyen ígéretet ad nekünk? Azt mondja, hogy nem csak feltámasztott bennünket az Isten, hanem így olvasom, együtt ültetett minket a mennyekben Krisztusban. Feltenném a kérdést, kik jutnak a mennybe? Mit jelent a mennyben lenni? Én így fogalmaztam meg, így írtam össze. Isten közvetlen jelenlétében vagyunk. Mint odatartozók, mennyei polgárok. Ha Krisztus ül, az csak az ő király széke lehet, és ez szerint mi is együtt ülünk vele, azaz részesülünk a hatalmában, részesülünk az életében, és mivel a mennybe nem lehet bemenni bűnnel fertőzött állapotban, ezért igazak vagyunk, és tökéletesek vagyunk. És akkor most ezt így elmondjuk, és nézzük meg a saját életünkben. Hol vagyunk mi ehhez képest? Hol vagyunk mi ahhoz képest, amit az Isten megígért nekünk? Itt nem arról olvasunk, hogy az Isten innentől majd nem tekint semmi rosszra, hanem arról, hogy Krisztusban megszabadít, ténylegesen megszabadít bennünket. És ez a mi életünk megváltozásában láthatóvá válik. És azt írja Pál, hogy az Isten együtt ültet bennünket Krisztussal. Az ülésre, ha gondolunk, ti most mindannyian ültök. Milyen állapotban vagytok így ülés közben? Aktív vagy passzív állapotban? Pihentek valójában, igaz? Pihenő állapotban vagyunk. És milyen ige juthat erről eszünkbe? A pihenésről? A római levélből ugye sokszor szoktuk idézni a keresztséggel kapcsolatban ezt az igét. Eltemettetünk azért ővele együtt keresztség által a halálban, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, akkor bizonyára, az eredeti szöveg szerint a görögben itt így olvassuk, hogy bizonyosan a feltámadásai szerint is azok leszünk. Ez jövő időben szól? Hogy hát gondoljuk, akkor nem ez. Ez jelen időben szól, sőt, múlt időben szól. És ez az emberi elme által teljesen felfoghatatlan. Ez körülbelül olyan, mintha mi oda mennénk most valakihez, és azt mondanánk neki, hogy én már 2000 éve meghaltam, és én most a mennyben vagyok Krisztussal. Szerintetek mit gondolna rólam? Na hát ennyire felfoghatatlan ez a dolog a mi számunkra is, és a Biblia azt állítja mégis erről, hogy ez az igazság. És ez a valóság, és a Szentlélek által megérthetjük, hogy mi meghaltunk Krisztussal, és feltámadtunk ővel, akkor ez mindez a miénk, már most itt a Földön. Hatalmas dolgok ezek? Ugye? Azok. És az a szomorú ebben a példában, mint az előbb felhoztam, hogy ahogy a világiak sem hiszik el, hogyha mi oda megyünk bárkihez, és ezt mondjuk neki, úgy sajnos mi sem hisszük el sokszor. És sokszor úgy gondolkozunk, hogy hát ez azért túl szép, hogy igaz legyen, mert mi nem ezt tapasztaljuk a mi életünkben. Akkor most nézzük meg, hogy amiket felírtam, hogy kik jutnak a mennybe, ez hogyan valósulhat meg? Ugye az első pontunk az volt, hogy Isten közvetlen jelenlétében vagyunk. Isten itt jelen van közöttünk? Igen. És hogyha átadtam az életem, akkor az ige szerint bennem van, és jelen van az én életemben? Közvetlenül? Kézzelfoghatóan? János evangéliuma 14.23-ban így mondja Krisztus, felelnék és mondanék ki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, az én atyám is szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aztán itt a második pont, hogy mint oda tartozók és mennyei polgárok. Erre is van ígéretünk? Azt olvassuk az Efézus 2.19-ben, azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek. Aztán nézzük a harmadik pontot. Ugye így írtam fel, hogy részesülünk Krisztus hatalmában. Mit olvasunk János evangéliuma elején? Valakik azért befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, nem testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Negyedik pont, részesülünk az életében. Szintén innen idézem János evangéliuma első fejezetéből. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Következő pont, igazak vagyunk. Hogyha Krisztussal valódi közösségünk van, és bocsánatot kértünk minden bűnünkért, oda vittük Krisztushoz letérdelve is, bocsánatot kértünk, akkor igazak vagyunk az Isten előtt? Így van. És akkor az utolsó pont, tökéletesek vagyunk. Ugye megint csak a Galata 2.20-ra hivatkoznék, hogyha Krisztus bennünk van, és engedjük őt, hogy megnyilatkozzon az életünkben, akkor fogunk olyat cselekedni, ami rossz? Nem. És mindaddig, amíg Krisztusban vagyunk és maradunk, addig tökéletesek leszünk. És szeretném most arra hivatkozni, amit az elején mondtam, hogy illetve hát olvastam is nektek az Efézusi levélből, hogy nem cselekedetekből. Mit jelent ez elsődlegesen? Az, hogy nem a magunk tettei alapján üdvözülünk. És hogy semmiképpen nem bízhatunk abban, hogy majd mi jót cselekszünk, és ezt az Isten majd beszámítja nekünk. Hanem, mi által van a mi üdvösségünk? Egyedül hit által és Krisztus által, aki képes bennünket megszabadítani. Ugye hányszor volt ilyen tapasztalatunk már, hogy valamiért imádkoztunk, bocsánatot kértünk, vettük az Isten áldását, aztán egy pár napig még tudtuk is magunkat tartani, de aztán jött a kísértés, és elbuktunk. Ilyenkor miben volt a hiba? Hát abban, hogy nem volt tökéletes az átadásunk, és nem Krisztus ért bennünk, hanem megint visszavettünk valamit, és saját magunk akartunk cselekedni. És ennek mi a vége? Mindig bukás. Mindig bukás. És ezért megyünk mindig negyedévente az úrvacsorához, hogy ezeket akkor rendezzük. És mi van akkor, hogyha nem tökéletes a mi egységünk Krisztussal? Vajon akkor benne és az ő feltámadásában van a hiba? És akkor hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogyha úgy tűnik, hogy nem munkálkodik kellően bennünk az új élet, amit Krisztustól kaptunk? Keressétek meg Filippi levél 3. fejezet 9-től 15. verseit. Tehát Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 9-től 15. verseit így olvasom. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy tapasztalatból megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét, és hogy az ő szenvedéseiben való részesüléseimet hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén. Azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekidőlvén célegyenes igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben másképp értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. Itt Pál nem önmagában beszél a tökéletességről, és ne kövessük el azt a hibát, hogy kiragadjuk a szövegkörnyezetből a 12. verssel kezdődő szakaszt, mert különben nem fogjuk megérteni, hogy mit akar mondani. Hogyan találtathatunk Krisztusban? Mi az előfeltétele? Az, hogy ne a saját igazságunkat keressük a törvényből, hanem úgy tekintsünk magunkra, mint megkegyelmezett bűnösre, mert azok vagyunk. És az ő feltámadásának ereje az az erő, ami kihozta Krisztust a hír a sírból, és most bennünk is munkálkodik. És ez az erő, ugye a görögben a dinamos, dynamis, és milyen szó származik ebből? A dinamit szó. És mi a dinamit? Egy olyan anyag, ami az ellenállás legyőzésére való képességet jelent. És amikor azt érezzük az életünkben, hogy hát mi nagyon nem vagyunk tökéletesek, és nem is fogjuk tudni elérni azt, akkor a hiba abban van, hogy nem ismertük meg a feltámadásnak a valódi erejét. És nem jutottunk el még a halottak feltámadására, mert még nem ismertük meg ennek az erőnek a határait a mi életünkben. És nem merítettük ki azt teljesen. És itt azt látjuk, hogy Pál apostol nem azzal törődik, hogy mi rosszat tett a múltban. Hát volt neki aztán bőségesen bűn az életében. Nem kell azt hiszem elmesélnem ezt nektek. Hanem azt mondja, hogy ezeket megbántam. Krisztussal elrendeztem. Ilyen módon a hátam mögé vetem. És igyekszem teljesen részesülni a feltámadásnak az erejében. Az új életben. És hogy ezt el fogom érni. És én azt gondolom, hogy ez a bátorítás a mi számunkra is. Hogy ez a feltámadás erejében való részesülés, ez a mi számunkra is elérhető. És nem arra az életre hívott el bennünket az Isten, hogy itt szenvedjünk és kínlódjunk, hanem arra, hogy ezt az erőt megragadjuk, és ezáltal az új életben tudjunk járni. És hogy olvastuk ugye itt a 10. versben, azt mondja, hogy ha nincs szenvedés, nincs halál, akkor nincs feltámadás sem. Miért? Mert csak a szenvedések által tudjuk megtanulni, hogy az Isten kezébe tegyük le magunkat. És hogyha az Isten megpróbál bennünket, akkor fogjuk tudni gyakorolni a hitünket, és ezáltal a gyakorlás által válik a hitünk növekedő pályára. És Pál nem a kereszten való szenvedéséről beszél Krisztusnak, mert ebben mi nem tudunk részesülni, ez lehetetlen. Hanem az igazságért való szenvedésről. Az Isten megdicsőítését eredményező szenvedésekről beszél itt Pál apostol. És az a feladatunk itt a földi életünkben, hogy megdicsőítsük az Istent életünkkel, halálunkkal, szenvedéseinkkel, mindennel. És hogyan dicsőíthetjük meg az Istent? Hogyha az ő ereje által győzedelmeskedünk. És így a vége felé kanyarodva én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha átgondoljuk a mi életünket, és átalakítjuk a mi gondolkodásmódunkat a próbákról és a bajokról. Mert sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy az Isten megpróbál bennünket, vagy megenged bajokat az életünkben, akkor ezeket csapásként éljünk meg. És hát tényleg így van, mert ezek valóban csapások. De éppen ezek a kellemetlenségek azok, amik között nyilvánvalóvá lehet bennünk a Krisztusnak a jelleme és az élete. Mert ezek által tudunk közel kerülni az Istenhez, és hogyha itt helyesen járunk el, és ráfigyelünk, és tőle várjuk a megoldást, és nem mi magunk akarunk a saját megoldásaink és gondolataink által végigvinni, akkor tudunk hozzá közeledni, és akkor nem távolodni fogunk tőle. Mert csak ez a két lehetőség van. Csak közeledni tudunk az Istenhez, vagy távolodni tőle. És ez csak rajtunk múlik. A kettő együtt nem fog menni. Hogyha mi az énünkkel fogunk foglalkozni, és azzal, hogy a földre nézünk, és azt mondjuk, hogy igen, majd én megoldom, akkor nem fog sikerülni. Egyetlen lehetőségünk a próbákban az, hogyha az Istenre tekintünk. És, nem, és elfordulunk, és nem foglalkozunk azzal, hogy nekünk mennyi bajunk van, hogy mi mennyire fáradtak vagyunk, és hogy nekünk jogunk van ahhoz, hogy érvényesítsük a magunk akaratát, mert akkor Krisztusnak vissza kell vonulni az életünkben. És bármilyen külső körülmény is van, ha Krisztus megnyilatkozhat bennünk, az a legnagyobb öröm, és az sokkal többet ér, mint az a veszteség, amit el kell szenvednünk a próbák és a nehézségek által. És így lehet örömünk is a szenvedések között és a próbák között. Meg kell tanulnunk, hogy az Úr Jézus Krisztus életére támaszkodunk, és hogyha ez az igény megvan bennünk, akkor Krisztus be fogja tölteni azt. Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira mondta, boldogok vagytok ti szegények, mert tietek az Isten országa. Boldogok vagytok ti, akik éheztek, mert megelégítettek. Boldogok vagytok, akik sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, kirekesztenek és szidalmaznak titeket, és kinevetik a ti neveiteket, mint gonoszt, az embernek fiáért. Örüljetek azon a napon is örvendezzetek, mert íme a ti jutalmatok bőséges lesz a mennyben, hiszen hasonlóképpen cselekedtek a prófétáikkal is, az ő atyáik. Ez csak akkor valósulhat meg, hogyha élünk, Krisztus él bennünk, és az a Krisztus él bennünk, aki feltámasztatott, akinek hatalma van, és aki Szentlélekkel teljes. És azt szeretném, ha most mindannyian válaszolnánk arra a kérdésre, amit az elején feltettem, hogy melyik a fontosabb az életünkben, a kereszt, vagy a feltámadás. És akkor rá fogunk jönni, hogy nincs különbség a kettő között. Tehát nem lehet mérlegre tenni ezt a dolgot, és nem lehet azt mondani, hogy a kereszt, hát az a fontosabb, mert az által van az üdvösség. Nem. Testvérek, a feltámadás által lehet nekünk új életünk, és ezáltal tudjuk megvalósítani azt, hogy új életben járjunk. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy Krisztus hatalmasan munkálkodhasson bennünk az ő feltámadásának ereje által. Amen. Ó, mi ő barátunk Jézus, mert ő mindig megsegít. Tárjuk fel hát imán szárnyán, értünk súlyos terheit. Szívünk gyakran gondol szem, is lehet. Ó, csak Krisztus elé menjünk, bízva hittel nézzünk fel. Kínoszom már bűnöt vétkel, sújtson forma súlyos vár. Fel az égre, gondja van az Úrnak rád. Ő a testi lelki orvos, rajta kívül nincsen más. Benne talán nyugtott szív, gyógyulás. Krisztusunk, mennyi édesatyánk, bocsáss meg, hogy sokszor nem látjuk be, hogy mi menthetetlenek vagyunk a mi bűneinkben. Bocsáss meg, hogy nem látjuk be, hogy betegek vagyunk, olyan betegek, akik reménytelenek földi szemmel nézve, És bocsáss meg, hogy sokszor mi magunk akarjuk magunkat gyógyítgatni, és elhisszük még magunkról sokszor azt, hogy igen, van még bennünk jó, és hogy képesek vagyunk a saját erejünkből is jót cselekedni. Ó, Úrunk, bocsáss meg ezt nekünk, és segíts abban, hogy amikor hozzád megyünk a mi bűneinkkel, hogy elrendezzük azunkat, akkor valóban le tudjuk tenni a mi életünket a te kezedbe. És valóban belássuk azt, hogy te vagy az egyedüli orvos, és mi reménytelen állapotban vagyunk nélküled, és hogy mi semmit nem tudunk cselekedni a magunk erejéből. Segíts, hogy így tudjuk naponként letenni a mi életünket a te kezedbe, és elfogadni tőled a te hatalmadat, a te vezetésedet, hogy itt a földön már megtapasztaljuk a feltámadásnak az erejét, megtapasztaljuk a mi örökségünket, az üdvösséget, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent a te jelenlétedben lenni és élni a mi életünket. Mit jelent már itt a földön megtapasztalni azt, hogy te tisztának látsz bennünket, és tökéletesnek a magunk küzdő és nehéz életében is. Urunk, segíts ebben bennünket, segíts abban, hogy képesek legyünk erre az önátadásra is. Ezáltal bizonyságok lehessünk rólad a mi egész életünkben, hogy mások is megláthassák az ő állapotukat, és mások is tudjanak vágyakozni arra a közösségre, amire elhívtál bennünket, és elkülönítettél bennünket. Így segítsd élni a mi életünket, segíts, hogy ez a mai nap is erről a döntésről szóljon, hogy mi nem akarunk semmit magunktól tenni, csak a te hatalmad és erőd által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Élted gondja, hogyha te találsz enyhülést, vár ő téged hidár karra, hozzá menni ó nekés. Bízva hitten néz az Úrra, szálljon hozzá ő szeretsz megtart téged, Jézus Krisztus hű barát.
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálban való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akik Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amen.